Szerbusz Miklós, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást.
Hello. Van egy kis játékunk a Péterrel, ebbe most téged is bevonnánk, mégpedig oly módon, hogy szeretnénk egy kicsit feltárni a te szakmai múltadat, meg a balatoni kötődésedet. Kezdjük is az utóbbival. Mi az első emléked a Balatonról, hogyan kötődsz a térséghez a mai napig? Egy ilyen ívet az életedből átfog-e a Balaton, vagy csak ilyen bele-bele kaptál a balatoni élménybe?
Nem, nagyon sokat nyaraltunk Balatonon, nagyszüleimmel, minden évben Dél-Balatonon egyébként, és amikor kicsit nagyobb lettem, akkor meg barátokkal nagyon sokat nyarakat töltöttünk itt.
Ott élsz a környéken most is?
Ott is, meg Budapesten is.
Tehát ilyen két laki életet élsz.
Igen, de most nyilván Észak-Balatonon, de hogy igen, tehát két laki életet élek.
Mit jelent számodra a Balaton? Gondolom ez egy nehéz kérdés. Akár a magánéleted, akár a munkád szempontjából, akár nem tudom én, lelki életed szempontjából mennyire fontos szerepe van?
Nagyon, nagyon nagy szerepet játszik, és pontosan az adottsága miatt olyan szép, annyira tagolt, annyira extra, hogy én mindig azt mondom, nagyon-nagyon szeretem Olaszországot, Toszkánát, nagyon sok olasz barátom van, séfek, magánemberek, tehát nem szakmához kötődő emberekre gondolok most, és nagyon sokat töltöttem ott is időt, de valahogy mégis úgy érzem, hogy ez a Balaton nem csak azért, mert közel van mondjuk Budapesthez, hanem azért is, mert egyszerűen annyira szerethető, és annyira nekem sokkal jobban tetszik egyébként, mint Toszkána.
Érdekes, hogy nem te vagy az első vendég, aki Toszkánához hasonlítja a balatoni tájat, úgyhogy biztos van benne valami. Mennyire látod változónak a Balatont, vagy mennyire állandó? Az elmúlt évtizedekben azért gondolom mozgalmas időszak volt, ennek gondolom te is szemtanúja voltál.
Hát a koromnál fogva, hogy átéltem még azt az időszakot, amikor az NDK-s turisták itt találkoztak a nyugatnémetekkel, az egy ilyen nem is tudom, ilyen Cseh Tamással élve, ilyen boldog békeidők voltak. Nyilván egy ilyen nagyon-nagyon ügyetlen gasztróval, meg vendéglátással, itt nem csak az ételmekről beszélek, hanem a szállásadásokról is.
Abban az időben te már vendéglátással foglalkoztál?
Nem, hát akkor még fiatal voltam. Okay. De nem, csak úgy vonzott ez a dolog valamilyen szinten, de mint vendég. Meg hát érdekes volt megtapasztalni, én tényleg így a nagyszülemnek köszönhetően nagyon sokat utaztam már gyerekkoromban Nyugat-Európában, meg elég sokan voltunk, és volt összehasonlítási alapom akár a Balaton, akár a budapesti gasztrocénával és a külföldiekkel szemben, hogy mennyire más ez a dolog. És az elmúlt pár évben elképesztő ugrás és minőségi változás történt, mert minden szinten, itt most nem csak az ételmekről, nem csak a szállodákról, szállásokról beszélünk, hanem mindenről, minden szolgáltatás nagyon magas színvonal lett, és akkor ugye volt tavaly vagy tavaly egy ilyen óriási hype, hogy mennyivel olcsóbb Horvátország, és ezt én tudom cáfolni, hogy egyébként nem olcsóbb, mint Balaton.
Ez se először kerül szóba a műsorban.
Mindegy, én nem szoktam ilyen posztokat írni, inkább csak szakmai, de hogy ezt így leírtam a Facebookon hosszan, hogy mindig az almát kell összehasonlítani az almával, hogy azt írták, hogy Horvátország mennyivel olcsóbb, Bezzeg, Füreden milyen hotelek, de hát nem lehet egy horvátországi apartmant összehasonlítani egy Füredi ötcsillagos szállodával. Tehát azért ez nem is korrekt egyébként, meg nem is kell összehasonlítani. Szerintem nem drágább, mint Horvátország.
Csak egy konkrét példa, amiről Kardos Gáborral beszélgettünk korábban. Teljesen véletlenül, ez most abszolút személyes élmény, Opátiában egy Balatonfüredhez hasonló utcai környezetben, utcai fagyárusnál 2,50 € egy gombóc fagyi. Az 1000 forint, ha jól számolok. A Bagaméri fagyizóban, Füreden, ahol az ország fagyját tudod megkóstolni, a dörgicsei mandulást, 651 gombóc. Ennyi.
Igen, ez is egy érdekes szerete. Beszéljünk kicsit a szakmai múltadról. Mindig is vendéglátó szerettél volna lenni, vagy kis kacskaringó
sosem
vezetett oda? Sosem.
Igen, tehát egy kacskaringó előzte meg, aztán végül is a gasztróba kötöttem ki, és akkor azt gondoltam, hogy ha már csinálom, akkor csinálom jól, és ugye én abban az időben kezdtem, akkor nem volt social media, meg nem voltak okostelefon, sőt, még mobil sem volt. Ugye ezért, amikor a nagy dolgok voltak, sorolhatnám az éttermeket, akkor még nem ez inkább szájról szájra ment, meg postai levelezés útján történtek ezek a dolgok, de nagyon mai napig azt mondják, hogy én ikonikus helyeket találtam ki, és nyitottam meg. Most ilyen szempontból a social media miatt így könnyebb a helyzet.
Uh-huh. Neked mi a specialitásod, hogy látod, ha már mondtad, hogy ikonikus helyeket? Mi az a, van-e olyan, ami a nevedhez kötődően mondjuk vendégélmény, Miklós-féle vendégélmény, létezik ilyen? Kaptál ilyen visszajelzéseket?
Én inkább azt mondom, hogy szorgalmas vagyok, uh-huh. és szerintem ez talán nem nagyképű, elég jó az empatikus készségem. Tehát én mindig úgy építek meg egy helyet, hogy mint vendég belélem magam az adott helyzetben. Ez vonatkozik a belső terek kialakítására, a konyha kialakítására, a személyzet megtalálására, a borválaszték megtalálására. Tehát, hogy ezeket ki kell alakítani, és hogyha összhangban van ez a dolog, akkor eljátszom magamban mindig azt a gondolatot, hogyha én belépek a saját helyemre, mint vendég, akkor uh-huh. milyen élményt kapok.
Bocsánat, lehet, hogy naív a kérdés. Te magad, te jó vagy a konyhában? Vagy te abban vagy jó, hogy megtalálod a megfelelő embereket, akik létrehozzák a megfelelő élményt? Tudsz főzni? Leegyszerűsítem.
Igen. Azt mondják a barátok, hogy elég jól főzök.
Oké, tehát akkor igen, tudod, de hát, hogy miről beszélsz?
Igen.
Az mondjuk nem árt.
Igen. És ugye ez jó, mert ugye a séfek is tudják, tehát hogy ez egy ilyen nagyon jó kis közös gondolkodás mindig, uh-huh. és ez szerintem nagyon fontos. A hitelesség egyébként. Ez a harmadik gondolat, ami nagyon, uh-huh. mert ugye azért ismerik, nagyon sok törzs vendégem van itt-ott-amott, és tudják, hogy mit csinálok 30 éve. És ugye nekik én adok egy biztonságot, hogyha eljönnek hozzánk, akkor jó eséllyel jót fognak kapni, akár ételt, akár italt. Uh-huh. De ezt nagyon meg kell becsülni egyébként, ezt a dolgot, mert hogy egyszer mindenki eljön, de ugye az az érdekes, hogyha többször visszajön, uh-huh. akkor azt gondolom, hogy akkor valamit jól csinálunk.
Akkor neked is felteszem azt a kérdést, amit minden vállalkozó meg szokott kapni, hogyha sikeres, ez pedig, hogy szerinted mi lehet a sikertitka? És most egy kicsit fókuszáljunk a balatoni vendéglátós szénára. Hogy ott, mert rengeteg vendéglátós vállalkozás van, persze, de nem mindegyik tud sikeres lenni. Te miben látod ezt, ennek a titkát? Ha van ilyen, persze.
Nem tudom, hogy van ilyen. Azt tudom, hogy van egy elképzelésem, az elég markáns egyébként most akár Balatonon bárhol, de nézzük Balatont. Itt nagyon kell egy nagyon erős kitartás ehhez, ugye most ez az új dolog, amit most csináltunk, ezzel próbálom ezt a négy évszakos Balatont kicsit uh-huh. húzni kifelé. Nem egyszerű egyébként négy évszakos Balaton, de azt gondolom, hogyha alulról jönnek ezek az ötletek, és alulról pár hely csinál dolgokat, akkor el tudja hinni a vendég is, hogy ez négy évszakos lehet. Az, hogy mi a sikerem, titka, talán ezeket, amiket az előbb mondtam, uh-huh. azokat tudnám újra felhozni.
Azért szerintem ne szerénykedj annyira, tehát például, ha engem kérdezel, hogy szerintem a Forradalmi kimért sikeres, például az, mert van, amit elsőként csinált, másokat megelőzően. Tehát a Kázza Kriszta, kimondhatjuk nyugodtan a műsorban a birtok nevét, Magyarország első és tulajdonképpen egyetlen igazi agriturizmó birtoka. Tehát amiből Toszkánában jóformán minden dombon van egy, abból Magyarországon, például a Balaton felvidéken a tiétek az első, úgy tudom.
Igen.
És ez nem is tudom, hogy van-e másik.
Nincs. Vagy én se tudom, de ez egyébként jellemző, tehát amikor az első éttermemet megnyitottam, akkor is az volt az első ilyen épkézláb gasztró, úgyhogy ez egy színházteremmel együtt működött. Akkor volt egy másik hely, a fine diningot csináltunk, azt se tudták még Magyarországon őszintén, hogy mi az. És emlékeznek, akik jönnek hozzánk Balaton, azok emlékeznek, azok a vendégek, hogy voltak ezek a helyek.
Uh-huh. Mielőtt elmennénk szünetre, egy kérdés, még tisztázzunk.
Szüretre?
Szólás volt, de már ott jár az agyam. Van B-terved, vagy ízig-vérig vendéglátósnak gondolod magad? Érdekel más is? Vagy el tudod képzelni magad nem vendéglátósként?
Hát sok mindenki el tudom képzelni magam, IT-snak nem például, az biztos.
Vagyunk így egy párra. Jó, azt javaslom, most tartsunk egy kis szünetet, és itt fogjuk Forrai Miklóst, és most már tényleg jóformán csak a borokról, és a balatoni borokról lesz szó. Arra kérem kedves nézőinket, hallgatóinkat, maradjanak velünk, a szünet után folytatjuk.